Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ismét felhívást intézek az összes jó szándékú emberhez, legalább a megváltó születése napján tartsanak egy nap békét. A béke napja legyen az egész világon, sürgetett tűzszünetet 14. Leó pápa, aki a Castel Gandolfói pápai rezidencia előtt nyilatkozott újságíróknak. A Szentatya kijelentette, az ünnepek előtti napokban nagy szomorúságot okoz számára, hogy Oroszország látszólag elutasította a karácsonyi tűzszünetet. A pápa legalább egy napra a fegyverek elhallgatását sürgette az ukrajnai harctéren épp úgy, mint a világ más háborús övezeteiben. Elmondta, Gáza egyetlen katolikus temploma, a Szent Család templom plébánosával is beszélt telefonon, aki arról tájékoztatta, igyekeznek megünnepelni a karácsonyt, amíg mindig nagyon bizonytalan helyzetben. Véleményt mondott az Illinois államban nemrég elfogadott törvényről is, amely 2026. szeptemberétől engedélyezi a végső stádiumban lévő betegek asszisztált öngyilkosságát. 14. Leó arra kér mindenkit, gondolkozzon el a karácsonyi ünnepek alkalmával az emberi élet természetéről és értékéről. A békesség, amit Jézus születése hoz Isten és ember között, békét kell hozzon ember és ember között is, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek karácsony alkalmából az MT-nek. Azt kérte mindenkitől, legalább a kis Jézus jászola körül próbáljuk megérteni egymást, legyünk kedvesek egymással. Arról is beszélt, a harmóniáért tenni és imádkozni kell, karácsonykor pedig az a feladatunk, hogy a békét képviseljük a környezetünkben. Nem lehet kizárni, hogy Európa számára 2025 volt az utolsó békeév, Orbán Viktor szerint. A miniszterelnökkel a Magyar Nemzetben jelent meg interjú. A látszat szerint az ukrán-orosz háború jelenti az eszkaláció veszélyét, de ez inkább következmény, a valódi ok Nyugat-Európa politikai, gazdasági és társadalmi hanyatlása, fejtette ki a kormányfő. Felidézte, a múlt heti brüsszeli haditanácson azt javasolták, hogy 90 milliárd euró hitelt adjunk Ukrajnának, ami további 2 év háborút finanszírozna, mi ebből kimaradunk. Arról is beszélt, Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, ezért napi 1 millió euróra büntetnek minket. A lengyelek ugyanazt csinálják, mint mi, őket viszont jutalmazzák. Az unió folyamatosan szűkíti a nemzetek szuverenitását, miközben képtelen élni a megszerzett hatáskörökkel. Ez az űrzavar uralkodik ma Brüsszelben, ha nem történik gyors, mélyreható újjászervezés, ami lehetséges lenne, akkor a szétesés elér egy pontot, és onnan már nem lesz visszaút, mondta. Orbán Viktor válaszolt arra a kérdésre, hogy 16 év kormányzásából mire a legbüszkébb. Úgy fogalmazott, ha egy dolgot kellene mondani, ha 2010-ben nem alakítják át Magyarországot, akkor ma 200 000-rel kevesebb gyermek élne itt. Ennyivel több gyerekül ma, karácsonykor a fenyőfák alatt, mi lehetne ennél fontosabb, tette fel a kérdést. A magyaroknak karácsonyra egy egyszerű keresztény tanítással üzente, szeressék fele barátjukat, mint önmagukat. Összesen 20 pontból áll az a béketerv, amelyről már 2 hónapja tárgyal Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország. Az ukrán elnök szentest előtt mind a 20 pontot nyilvánosságra hozta, írta meg az RBC Ukraine hírügynökség. Volodymyr Zelenszky azt is bejelentette, hogy Kijev és Washington már megállapodott mindenben, a tervet pedig eljuttatják az orosz tárgyalóknak. Ez az ukrán kívánságokat tükrözi, de a területi kérdések továbbra is megoldatlanok maradtak. Ide tartozik Ukrajna keletén megszállt területeinek sorsa és a zaporizsiai atomerőmű kezelése. Zelenszky elmondta, a területi kérdés a legbonyolultabb pont, amelyet vezetői szinten vitatna meg. Kompromisszumként az Egyesült Államok felvetette, hogy a Donyeck és Luhansk régiókat szabad gazdasági övezetté alakítsák. Az ukrán elnök szerint ez, valamint demilitarizált zónák létrehozása segíthetne áthidalni a tárgyalások kulcsfontosságú akadályát. Ukrajna ragaszkodik ahhoz, hogy bármilyen megállapodásról népszavazáson dönthessen az ukrán nép. Moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján az orosz elnök kijelentette, Oroszország kész lezárni az ukrajnai konfliktust, ha a válság okai megszűnnek. Készek vagyunk haladéktalanul beszüntetni ezeket a harci cselekményeket, ha biztosítják a biztonsági feltételeket Oroszország számára közép és hosszú távon, idézte az MT Vlagyimir Putyint, aki ugyanakkor hangot adott azon véleményének, hogy Ukrajna nem kész a béketárgyalásokra. A földeket nagy szükség lenne a hóra és a hidegre, de a december őszi borongós enyhe időt hozott, és még fagy is csak mutatóban volt, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Országos átlagban decemberi száraz hónap lesz, 2025-ben csak a márciusi és a novemberi csapadék összeg haladta meg az átlagot, így az éves csapadék is nagyon kevés, 1970-től az első három között lesz a legkisebb esőösszegű évek között. Végül az időjárásról. Északkeleten majd szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüthet, csapadék nem hullik, a szél fokozatosan veszít erejéből. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 4 és plusz 1 fok között, napközben plusz 3-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
Indul az iránytű, a Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a mai műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. Egy igazi hungarikumról fogunk a mai adásban szót ejteni, a gombfociról. Hatvani Olivér, a Miskolci Gombászok Gombfoci Egyesület titkára, és Reiman Zoltán, Miskolcváros civil referense a vendégünk. Tartsatok velünk, érdemes! Köszöntelek titeket a stúdióban, szervusztok!
Szia, köszöntjük a hallgatókat is!
Szervusz András, köszöntjük a hallgatókat!
Miért hungarikum a gombfoci?
Ugye a világháború után indult ez meg Magyarországról. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, szerintem senki nem tudja. Igazából, hogy a klasszikus esetben a kabát gombokkal kezdték el a gyerekek játszani, ugye más játék nem révén, és hát egy pillanat alatt óriási népszerűségre tett szert, és amire nagyon büszkék vagyunk, hogy a világ minden tájára, vagy gyakorlatilag a Magyarországról került ki ez a játék, aztán alakult át sok-sok játékszabállyal más játékká, nevezzék ezt csapasznak, nevezzék ezt brazil gombfocinak, de minden innen indult. Egy példa, például Spanyolországba, a spanyol polgárháború idején a magyar légiósok vitték ki a gombfocit. És így került ki Spanyolországba, ahol óriási népszerűségnek örvend szintén egy másik típusú gombfoci, hiszen azért átalakult különböző dolgok miatt, de alapvetően ez egy igazi magyar találmány, és a mai napig is mondhatjuk, hogy óriási népszerűsége van egyébként.
A te életedben mikor került a gombfoci?
Hát én minden kisgyereknek, ugye trafikba lehetett venni gombfocikat, és hát én is mióta az eszemet tudom, ugye kaptam édesapámtól, Isten nyugtassa, és nyomtuk a hatalmas partikat, aztán mikor megszületett a kisöcsém, akkor neki már én adtam át ennek a szeretetét, és játszottuk családon belül, illetve gyerekként mindenki mindenkivel, legyen az osztálykirándulás, legyen az egy nyári tábor, legyen az egy lépcsőházi bajnokság, ahol egy kicsit más szabályokkal, mert hiszen ez is eltért, de ugyanazt a játékot játszottuk, jellemzően ez az egyérintőse, tehát egyszer én jövök, egyszer te, felváltva, és szinte mindenki játszotta, ugye én 73-as vagyok, hát ebben a időszakban a gombfoci az egy alap volt, így csöppentem ebbe bele. Aztán később ugye elsodort az élet, de aztán vissza-vissza tért, középiskolás koromban is volt a kosárlabda csapatban pár ilyen őrült, mint én, már bocsánat, az őrült az időzőjelbe, és a kosárlabda edzések előtt után nyomtuk a gombfocit, aztán az élet ugye elsodort minket, és akkor úgy ez abban maradt. És én már le is tettem arról, hogy valahogy is gombfocizni fogok.
Mik a szabályok? Mi változtak az évek alatt?
Megint ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Igazából, ahogy mondtam is, gyerekkorában mindenki picit más szabályokkal játszott. Az alap az volt, igen, hogy egyszer-egyszer az egyérintős, de hogy most kiről megy ki, a bedobást kézzel dobjuk be, vagy játékossal végezzük, honnan lehet gólt lőni, hogy lehet megpöckölni a játékost, ezekben nagyon sok finomság van. Néhány évvel ezelőtt, és hála is köszönet azoknak a gombfocisoknak, akik ebből először is egy Facebook csoportot kreáltak, köszönet Bumbi bácsi, és gyakorlatilag összeálltak, és kialakították ezt a három érintéses szabályrendszert. Ez ebből áll, hogy a három érintés, azaz nem egy érintő van, hanem háromszor jöhet az egyik fél. Nyilván labdát kell találni, meg pályán kell tartani a labdát, de alapvetően három lehetőségem van, hogy támadást építsek. És megfelelő esetben, például támadó térfélről lehet gólt szerezni. Tehát ez a passz-passz lövés, vagy passz-passz próbálom olyan helyre tenni a labdát, hogy az ellenfél, mint a sakba egy kicsit szorongatom, és aztán lövök, finomítom a helyzetet, ha pedig nem, akkor jön a másik fél. Tehát tényleg egy kicsit le van modellezve a nagypályás labdarúgás. És ez a közös nyelv, ez úgy szoktuk hívni kicsit matekosan, hogy a közös nevező a három érintés. És ebben egy jelen pillanatban Magyarországon egy 100 fős, bő 100 fős társaság van, aki jár versenyekre. És tudom, a következő kérdés az, hogy hányan játszhatják ezt az országban. Nagyon nehéz erre válaszolni, de több százan, akár több ezren is, sok-sok közösségbe, csak nem járnak el versenyre, vagy egy kicsit más szabályokkal, de nagyon-nagyon sokan játszák.
A pálya az a rendes, hagyományos focipályának a kicsinyített mása?
Így van, egy, most megfogtáltam, 140x70-es, tehát arányaiban, igen, így van a nagypályás labdarúgó pályának a kicsinyített mása, egy aránylag átlátható, tehát egy nagyobb íróasztalnak megfelelő. Pont most, ami mellett ülünk, ez körülbelül egy gombfoci pálya körülbelül ekkora. Így van.
Mennyi ideig tart egy mérkőzés?
2x8 perc.
2x8 perc lehet, nem hát lehet időt húzni ilyesmi?
Hát igen, ez egy mindig érdekes dolog. Szerencsére, akik járnak versenyre, azért vannak olyan sportemberek, hogy ezzel nem élnek vissza, hiszen paradoxon módon lehetne időt húzni, hiszen itt tiszta idő van, megszűr az óra, illetve 8 percnél megint a gong, és akkor még a támadás befejezhető, de itt ki lehetne szorítani az ellenfelet, ez nem jellemző. Itt a 2x8 perc az ott kiderül, hogy akkor épp aznap ki az ügyesebb, kinek ment jobban.
Fogunk még beszélgetni a szabályokról és a versenyekről is. Zoli, te szeretsz gombfocizni?
Igen, én is nagyon régen kezdtem ezt a gombfocit, tehát nekem is voltak persze a, nem is tudom, 5-6 éves koromtól kezdődően különböző csapataim. Nekem egy kicsit más volt, ugyanis én kitaláltam egy képzeletbeli országot, és képzeletbeli nevekkel játszottam 3 osztályban egyébként, és erről a mai napig megvan egyébként a statisztikám, tehát én is nagyon szerettem gombfocizni mindig is.
Kiknek ajánljátok ezt a sportot? Már nevezhetjük sportnak, és majd a későbbiekben kiderül, hogy a diákolimpián is például az egyik sportág.
Igazából mindenkinek. Ugye az a jó, hogy mint a klasszikus sportágokkal szemben itt nem lehet kiöregedni. Nincs az, hogy ha esetleg fáját érdem, akkor már nem tudok focizni, röplabdázni, jégkorongozni, hiszen ez egy ügyességi játék, egy igazából egy társas játék, egy klasszikusan board game. Ugye itt a szemkész koordináció, a stratégiai gondolkodás és az ügyesség, tehát mindig mondjuk, hogy a dárc, a sakk, a kosárlabda legyen, a pontosság, tehát fejben is ott kell lenni, tehát már bocsánat, de nem ész nélkül püfölni, amerre állok, hanem próbálni megjátszani, és azt minőségben is és lemodellezni, és elővételezni, hogy a másik mit játszik. Épp ezért már a 3-4 éves gyerek is tudja játszani, és olyan büszkék vagyunk rá, hogy mondjuk Lecsó bácsi Budapestre, aki 74 évesen fantasztikusan játszik, és élmény vele minden pillanat, mert mind minőségben, mind stratégiában. Tehát itt ez a generációknak az együtt gondolkodása, a tudásátadás is, ami nagyon fontos, a közösségépítés megvalósul. Tehát itt ez egy kortalan történet, és itt nincs az, hogy összeengedem a 12 éves, a 16 évessel egy sportban, és nyilván nagyobb testű elsodorja, megsérül. Itt együtt tud játszani a 10 éves gyerek, lehet, hogy Mennyeri volt ilyen a bajnokságot a 30-40-50-esek előtt.
Most zenélünk egy kicsit, és itt folytatjuk majd. Stúdió vendégeim Hatvani Olivéra, a Miskolci Gombászok Gombfoci Egyesület titkára, és Reiman Zoltán, Miskolc város civil referense. Versenyekre is jártok, szerveztek is versenyeket, mesélj erről.
Igen, ahogy mondtam, ugye, hogy ez a 100 fős társaság egy nagyon komoly versenyrendszerben, versenynaptárban versenyez, és hát amikor megalakultunk, ugye 2 évvel ezelőtt, akkor nagyon gyorsan jött a gondolat, hogy elkezdtünk ugye házi versenyeket szervezni Miskolcon belül, és hát, hogy akkor egy Miskolc kupa. És ez annyira jól sikerült, hogy az ország legnagyobb lélekszámú versenyét tettük le az asztalra, amit a következő évben még megfejeltünk. Az jellemzően 30-as, 32-es, 24-es tornák vannak, és mi már 40 meg 48 fős tornát is szerveztünk, erre nagyon büszkék vagyunk, és hát megyünk is versenyekre. Ugye alapvetően kétfajta verseny van, az egyik a nyílt, mondjuk amikor pécsiek csinálják a Mecsek kupát, Budapesten ugye a szívkupák, országos bajnokság, Esztergomban van nagyon-nagyon nívós verseny, úgy menesél csak bárkit is. Most így hirtelen ezek a legkomolyabb tornák, és ugye vannak ezek úgynevezett tematikus tornák, amik még mi is imádunk. Ugye az előbbieken nincs megkötés, akár egy csapat, több csapattal is lehet játszani. Tehát most lehet, hogy valaki elmegy a Bayern Münchennel, a második meccsen vált, játszik a Diósgyőrrel, a harmadikon a Vasassal, a negyediken a Honvéddel, ötödikkel meg Uruguayjal. Viszont a tematikus versenyek arról szólnak, és ez is egy kis játékosság, hogy valamilyen kultúrkörül építjük. Mi nagyon szeretjük a nemzetiségi elköteleződéseket, és tavaly például csináltunk egy olasz kupát, tehát Serie A kupa, csak olasz csapattal lehetett nevezni. Tehát a játékosokat is, ugye ma már a szövegszerkesztők és egyéb technikai eszközök birtokában nem kihívás összeállítani, és mondjuk azt mondom, hogy a 68-as Interrel megyek, a másik jött a 92-es Lációval, én nagyon-nagyon szeretem a 88-90-es Fambasztenes Milánt, akkor azzal megyek, tehát ugye ezt meg lehetett csinálni, nagyon-nagyon jól sikerült, és idén léptünk még egyet, nagyon nagy sikerű olasz kupa után mellett, június 21-én lesz a görög-ciprusi kupa, ahol görög vagy ciprusi csapattal lehet nevezni, és tehát ugye el kell készíteni, hogy a játékosoknak a nevét, a fényképét tartalmazni kell, nevezési lap, hát minden úgy, mint egy komoly versenyen, és akkor mi egy kicsit pluszt is hozzárakunk, mindig kultúrában egy nívos mennyitó ünnepségünk van sztárvendéggel, és hát amire megint büszkék vagyunk, hogy a gasztronómia, hogy akkor nyilvánvalóan az olasz kupán. Olasz étkek voltak, a görög-ciprusi, meg görög-ciprusi finomságok lesznek a mérkőzések közben, ugye nagyjából a napnak a felénél van egy ebéd, és akkor azzal kedveskedünk az indulóknak.
Kik indulhatnak? Lehet még akár indulni? Mert gondolom sokan családban is játsszák ezt a sportot. Lehet akár magánszemélyként is bejelentkezhetnek?
Természetesen. A nevezési lap fönt van a többek között a Miskolci Gombászoknak a Facebook oldalán, de az összes gombfocis csoportba. Nyugodtan bárki rögtön lépjen be, vagy keresse meg minket Facebookon, és ha szeretne, minden további nélkül be tud nevezni, el tud jönni, itt igazából nincs vesztes, tehát itt mindenki győztes. Az egész kommunikáció erről szól, hogy a gombfoci az összeköt.
Miskolc városát is összeköti sok szempontból, és lesznek versenyek, például a Diákolimpia, ugye? Így is kapcsolódik, és ezért is ülsz itt a beszélgetésben.
Igen, szeretnénk ezt meglépni. Október végén fog újra alakulni a Miskolci Diák Önkormányzat, jelenleg egy ilyen hosszabbított tagságban működnek, és attól kezdődően nagyon komolyan el szeretnénk indulni az iskolákban ezzel a sporttal, és minél több embert ebbe bekapcsolni, hiszen hát az utánpótlás nevelés az mindenhol fontos, így a gombfociban is.
Mielőtt elkezdtük ezt az interjút, szó volt arról, hogy ez egy nagyon olcsó sportág, nem kell hozzá sok minden. Ugye ez is egy nagy előnye, mesélj erről, tehát egy asztal például mennyibe kerül, meg egy készlet?
A mai világban ugye azért nem mindegy az anyagiak. Én mint egykori sportvezető tudom, hogy milyen elképesztő költségekkel jár az, hogy egy sportágat menedzselni. Itt egy asztal 15-25 ezer forint, és ez az asztal hosszú-hosszú évekig. Ha megadjuk neki azt, nem törjük össze, ha megadjuk neki azt, ami kell, tehát havonta egyszer átmossuk, időnként ugye felporozzuk, ennek megvan a maga technikája, úgymond fillérekből megvan. Egy csapat pár ezer forint. Tehát valakinek mondjuk van 2-3 kedvenc csapata, 2-3 mezbe, mondjuk mennyire ha nekem van egy, most említettem a Milánt, megvan nyilván mondjuk hófehérbe, megvan pirosfehérbe, de még lejjebb megvan pirosfeketébe, ez összesen is 10 000 forint ez a 3 csapat. És ezzel, mondjuk ezzel a a három csapattal. Én, ha kell, 5 évig tudok játszani. Csak hogy lássák, hogy hallják, bocsánat, rádióban vagyunk, hallják a kedves nézők, hogy ez ahhoz képest, hogyha 1 órára kibérlek egy műfűes pályát, többe kerül. Tehát ez aztán igazából egy low budget, egy tényleg nagyon-nagyon egyszerű játék. Nyilván úgy is fog az ember, még ez a kedvenc, de teljesen más dimenzióról szól. Ha meg nincs versenyasztal otthon, bármilyen asztalon egyébként lehet gyakorolni. Tényleg az a klasszikus, hogy régen parkettán, meg a linoleumon, meg mindenütt ugye játszottunk.
Mekkorák a gombok?
A gombok, ugye amikor régen, aki még emlékszik rá, az X-es méret volt, ugye ennek nagyjából 4-5 centi lehet az átmérője. Ugye szabad gombválasztás van, ez a bumb méretig engedélyezi a szabályrendszer. 5-7 centis nagyjából gombokkal játszanak a versenyzők jellemzően.
Hogy nevezik a labdát? A korong?
Labda? Nem. Az gyakorlatilag egy fél gömb. Ugye ez is, most csak akkor a labdának az ára 50 forint. Tehát, hogyha vesz az ember 10 labdát, akkor 2 évig van labdája. Tehát megint én úgy gondolom, hogy nem költség.
Hogy néz ki a kapu mondjuk egy versenyben?
Arányos. A kapu, ugye vannak 3D-s kapuk, és ez kicsit nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi forradalmas ízatok, illetve egész pontosan elnök úr, meg kell említenem két vezetőtársamat, Kocsis Pétert és Mágori Lászlót, akikkel az a 2 év minket összekovácsolt, és gyakorlatilag Peti az, aki megreformálta a kapukat, egy igazi aranykezű, és olyan kapukat és olyan hálókat tud készíteni, és meg is lep minket, hogy a kedvenc csapataink hálójába bele van szőve a címer. Tehát olyan elképesztően csodálatos optikával tudunk játszani, ami félelmetes. Tehát egy kapu is, azt mondom, hogy egy pár kapu, de ez gyakorlatilag örök életre szól, mert olyan fémkerettel és technológiával 10 pár ezer forint. De az, ha valaki válsz egy ilyen pár kaput, és nem töri össze, meg nem dobálja, akkor gyakorlatilag élete végéig van kapuja.
Thank you.
Hol lehet hozzájutni ezekhez a hozzávalókhoz, a gompoci hozzávalókhoz, játékboltokban például?
Így van, és erre nagyon egyébként, hogy a Hungarikum, és hogy soha igazából nem ment ki a divatból, a játékboltok mindig is lehetett kapni. Az, hogy nyilván versenyeken ahhoz képest, most értsék jól a kedves hallgatók, hogy Gagyi, nyilvánvalóan buli játékra tökéletes, de azok a gombokat, amikvel mi játszunk, egyébként jellemzően nagyon sokan foglalkoznak vele, nekünk is van kapcsolat, nyugodtan keressenek, segítünk benne a rendelésbe, és tényleg pár ezer forintból megvan egy csapat, és a kapuknak is egyébként van olyan alternatív megoldása, akár 3D-s kapuval, vagy más technológiával töredékéből meg lehet, tehát 1000 forintokból olyan kaput, amivel azért lehet játszani, tehát nem az azt mondom, hogy a Peti féle csodakapu, de arra, hogy most valaki elkezdjen, vagy kisgyerekkel otthon püfölje, arra tökéletes.
Büntetőrúgás, 11-es ilyesmi van a gombfociba?
Hogyne, a szabályok le vannak képezve. Szabadrúgás, bedobás, 11-es, 16-oson belüli fal, tehát elébőlő mérem a játékost, mint a labdát, akkor nyilván büntető következik.
Mesélj még, milyen hibákat lehet elkövetni, hogy lehet mondjuk hibázni.
Nyilván az egyik legnagyobb hiba, ha nem érek labdát, mert ha nem érek labdát, azonnal a másik fél jön. Tehát a három érintésben érinteni kell a labdát. Az az egyik legnagyobb hiba, hogy ha ugye luftot ütünk, mert akkor rögtön a másik versenyző jön, illetve hát azért itt már egy elég komoly szint van versenyeken, hisz aki eljár versenyekre, az ügyes, tehát bizonyos helyeken ott hagyom a labdát, akkor az nagyon komoly gólhelyzet. Tehát hasonlóan egyébként a labdajátékhoz, hogy eladom a 16-osonnál a labdát, az élős fociba is ajtóablak helyzet tud lenni, na most itt is.
Egy pörgős meccs alatt körülbelül hány gól születik?
Kicsit inkább a jégkorong eredményekre hajaz. Itt is vannak, amikor 1-0-2-1-es meccsek, de nem gyakori az, hogy 3-4 gól is esik, úgyhogy nagyon jól játszik a játékos, nem hibázik, mert a másik az ellenfél is ügyes, de hogyha ha úgy beleszalad, akkor a 6-7 is sokszor megáll az hasonlatosan a pozihoz is. Tehát én azt mondom, hogy az eredmények is sokszor híven tükrözik a realitás, hogy egy nagy KO-ból bele lehet szaladni, meg ki is lehet osztani a pofont, és az 2-3-4 gól az mint ez igaz, a gombfociba gyerekként, hogy ugye azért csak a góllövés az öröm.
A kapusnak vannak külön jogai, mint a rendes fociban?
Így van. Ha a kapus 16-oson belül van, akkor az 5-ösön belül állítható lövésnél. Be kell egyébként jelenteni a lövést, tehát véletlen gól nincs. És ha én lövést jelentek be, és nincs belőle gól, akkor az ellenfél jön. Tehát hiába mondjuk másodikra pöckölök, be kell jelentenem, hogy lövök kapura, és melyik játékossal. És ő úgy tudja helyezni a kapusát az 5-ösön belül, hogy nyilván megpróbál a legnagyobb szöget zárni, ugye ott is elővételezi, hova jöhet az a lövés. Tehát van előjoga a kapusnak, igen.
Tehát a támadó lövésénél nem lehet mozdítani például egyáltalán közben.
Nem. Tehát elhelyezzük, és egyszerre csak egy játékos mozog.
Mikor lesz a következő verseny? Ezt mondjuk el még egyszer, tehát június 21-én.
Június 21. És egy nagyon-nagyon komoly rendezvény, nagyon komoly vendégekkel. Még hagyj ne lőjem le, mert még egyeztetés alatt van, de nagyon-nagyon komoly vendégeink lesznek. Hát egyet azért áruljak el, Galanis Nikandros, ugye görög-ciprusi kupáról van szó, Nikának a görög származás ugye adott, úgyhogy óriási örömmel jön, őt már bemerem konferálni, de lesz még egy-két olyan sztár vendég, aki elsősorban labdarúgáshoz kötődik, de még az ő nevüket nem merem felfedni. Úgyhogy óriásit fog menni ez a rendezvény, és hát ebben partnerünk is köszönet a görög önkormányzatnak, akik a rendezvény mellé álltak, és nagyon nívós környezetben, a Városházán, az aulában lesz megrendezve a verseny, és hát tematikus görög tánccal, zenével indítjuk a megnyitót. Görög finomságokkal készülünk, frappéval, tehát egy csipetnyi Görögország költözik pár órára a Városházára.
És szeptember után pedig a jövő tanévben az iskolákba is egyre többen találkozhatnak majd a gombfocival.
Igen, mindenképpen ezt szeretnénk, és nagyon jók ezek a rendezvények egyébként, tényleg ezek a tematikus rendezvények is, hogy olivérek megpróbálnak mindig egy kis kultúrát is mellé csempészni, tehát ez kimondottan növeli az értékét ezeknek a rendezvényeknek.
Olivér, Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük a lehetőséget. We'll be right back.
ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában a gombfociról beszélgettünk Hatvani Oliverrel, a Miskolci Gombászok Gombfoci Egyesület titkerevel és Reiman Zoltánnal, Miskolcváros civil referensével. Én munkatársaim nevében is búcsúzom tőletek, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
'Iránytű'. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond, a medve, akit Paddingtonnak hívtak című meséjének harmadik részét, melyet Pokornilia olvas fel nektek.
Medve a forró vízben. Paddington nem tudta, mire számítson, amikor Mrs. Bird kinyitotta az ajtót. Kellemesen meglepődött a kedves, őszhajú, szélte hossza egy asszonyság láttán, akinek a tekintete mókásan kedves volt. Enyhe rémülettel nézett Judyra.
A csodába jaj, nekem már itt vagy, sápítózott, már nem olyan vidáman. Egy csomó mindennel nem vagyok még kész, na nem baj, csésze te át.
Hello, Mrs. Bird, köszöntette Judy, de örülök, hogy látom. Hogy vannak az ízületei?
Jobban fájnak, mint valaha, kezdte magyarázni az asszonyság,
de egyszer csak elakadt a szava, és rábámult Paddingtonra.
Hát ez meg mi?
Nem mi, hanem ő, és egy medve, a neve pedig Paddington. Paddington megemelte a kalapját.
Egy medve, bámult Mrs. Bird. Egy jómodorú medve, hogy elnézem.
Nálunk fog lakni, újságolta Judy. Bizony, Dél-Amerikából emigrált ide a Szigetországba, és nem tudta pontosan mihez kezdjen, így találkozott papáikkal.
Hogy itt fog lakni?
Tárta szét most már két karját is Mrs. Bird.
Mennyi ideig?
Judy óvatosan körülnézett, mielőtt válaszolt. Hát, ezt tényleg nem tudom, még attól függ.
Mitől?
Kérdezte tágra merett szemmel Mrs. Bird. Különféle tényezőktől.
Ó, egek!
Kiáltotta Mrs. Bird.
Csak szólhattál volna előbb, akkor megágyazok a vendégszobában.
Aztán lenézett Paddingtonra.
Bár ahogy elnézem az állapotát, mindegy is.
Ó, nekem semmi bajom, Mrs. Bird, mentegetőzött Paddington. Azt hiszem megfürdök, balesetem volt egy lekváros habos tortával.
Ó, akkor gyere be, csak a szőnyegre vigyázz, most tisztítottam ki.
Judy megfogta Paddington mancsát, és beléptek.
Nem is haragszik igazán, súgta fülébe. Fogadok, már meg is szeretett.
Csak olyan zord mégis, jegyezte meg Paddington, ahogy Mrs. Bird elindult befelé.
Mit is mondtál az imént?
Fordult vissza az asszonyság. Paddington ugrott egyet.
Honnan is jöttél? Perúból?
Majdnem pontos, helyesbített Paddington. A legsötétebb Perúból. Mrs. Bird egy pillanatra, mintha eltöprengett volna.
Akkor azt hiszem, szereted a marmeládét. Megyek is, hozok még a fűszerestől.
Látod? Szorongatta Paddington mancsát Judy. Látod? Kedvel téged, mondtam én.
Vicces, hogy tudja, szeretem a marmeládét, jegyezte meg Paddington.
Mrs. Bird mindenről és mindenkiről mindent tud, de most gyere, megmutatom a szobádat.
Az enyém volt, amikor kicsi voltam, és tele van medvés képekkel, úgy remélem otthon fogod érezni magad benne. Mutatta az utat a hosszú lépcsősoron felfelé, és közben fecsegett. Paddington óvatosan haladt Judy mögött a fal mellett, hogy ne szennyezze be a szőnyeget.
Ez a fürdőszoba, ez meg az én szobám,
És itt van Jonathan szobája, ő a testvérem, írtó kedves srác, meg fogod ismerni. Ez meg a mami és a papi szobája. Tessék, ez a te szobád. Paddington úgy, ahogy volt, lekvárosan, krémesen, csak nem hanyatt esett. Életében nem látott ilyen nagy szobát. Hatalmas ágy, fehér ágyneművel, polcok, fali szekrény, egy nagy tükör. Ez itt, húzott ki Judy egy fiókot valami jókora bútorból, egy fiók, itt elférnek a holmiaid. Paddington belenézett a fiókba, aztán a bőröngyébe. Olyan túl sok holmim azért nincsen, mondta. Aki ilyen kicsi, mint én, túl sok holmia nincs. Nem is gondolja senki, hogy kéne neki. Meglátjuk, mit tehetünk, majd beszélek mamival, mondta Judy fontoskodva. Vigyen el magával egy bevásárló körútjára. Legugolt a kis medve mellé, hogy segítse kipakolni. Ez nagyon kedves tőled, babrált a zárral Paddington, de olyan sok mindenben nem segíthetsz. Tessék, egy marmeládos köcsög, már alig van benne valami, az is olyan ízű, mint a száraz hínár. Ez a körmölő könyvem, és pár centávú, tudod, olyan dél-amerikai penni. De szuper, lelkendezett Judy, egyik szebb és fényesebb, mint a másik. Pucoválom is mindet rendesen, mondta büszkén Paddington, és nem költöm el. Előhúzott egy rongyos szélű fotót. Ez Lucy nénikén fényképe. Lefotóztatta magát, mielőtt bevonult az agmedvék otthonába Limában. Egy kedves idős hölgy, mosolygott Judy, és bölcs a tekintete. Aztán látva, hogy Paddington tekintete elfelhősödik, gyorsan hozzátette. De most megyek. A fürdőszobában mindent megtalálsz. A két csap, az egyik a hideg, rá is van írva, a másik a meleg, a forró. Van tiszta törőköző, szappan, minden. Kefe is, hogy a hátadat megtisztogathasd. Kicsit bonyolultnak hallatszik, vélekedett Paddington. Nem lehetne inkább, hogy a kertben beleülök egy pocsolyába? Judy felnevetett. Hát nem hinném, hogy Mrs. Bird ennek olyan nagyon örülne, de a fület is most meg csupa fekete. Hát persze, hogy fekete, ez a színe, felelte kis és értődöttem Paddington, amikor Judy becsukta az ajtót. Először is felmászott az ablaknál egy székre, és kinézett. Csuda érdekes kertet látott odalent. Fákat, köztük volt egy pici tavacska. A fákra jól lehet majd mászni, gondolta. A kis székről a fák mögötti házakat is elég jól láthatta. Csodálatos lehet ilyen házakban élni. Egy egész medve életet leélni egy ilyen házban. Közben az ablakot befutotta a pára, és már nem látott ki rajta. Paddington hozzálátott, hogy mancsával beleírja a párába a nevét. Hosszú kicsit gondolt, miközben felmászott a pipere asztalra és belenézett a tükörbe. Kiolvasni se könnyű, de büszkeség töltötte el, hogy világszerte igen kevés medve lehet, akinek ez a neve. Nem tudhatta, hogy pár helységgel arrébb Judy épp ugyanezt mondta Mrs. Brownnak. Mrs. Brown, Judy és Jonathan családi haditanácsot tartottak az ebédlőben, és úgy tűnt, Mr. Brown vesztésre áll. Judy ötlete volt ugyanis, hogy tartsák meg Paddingtont, és ebben nem csak Jonathan, de Mrs. Brown is támogatta. Jonathan ugyan még nem találkozott vele, de már a gondolat is tetszett neki, hogy legyen Eddie medve a családban. Ugyan már Henry, mondta Mrs. Brown, csak nem tehetjük ki az utcára. Milyen dolog lenne már? Mr. Brown keserveset sóhajtott. A megadás jele volt ez nála mindig. Nem arról volt szó, hogy nem örült a medvének. Sőt, a lelke mélyén ugyanolyan lelkes volt, mint a többiek. De mint a család feje, úgy vélte, minden oldalról meg kell vizsgálni a kérdést. Biztos jelentenünk kell a hatóságoknak rövid időn belül, mondta. De miért kéne a papa? Kiáltotta Jonathan, aki még nem is látta Paddingtont. Fogdába zárhatják, mint illegális bevándorlót. Mrs. Brown, aki eddig csak kötögetett, most felpillantott. A Jonathannak igaza van, Harry. Ilyet mi nem tehetünk. Mit követett el ez a kis medve? Semmit. Senkinek nem ártott azzal, hogy egy mentőcsónakban utazott. Ott van még mindig a zseppénz kérdése. Vetette fel az újabb gondot Mr. Brown. Mennyi zseppénz kell adni egy ilyen medvének? Heti 1 fontot kapjon, mint Judy és Jonathan, vélekedett Mrs. Brown. Mielőtt bármit válaszolt volna, Mr. Brown inkább megtömte a pipáját. Hát egyelőre várjuk meg, mit szól a dologhoz, Mrs. Bird. A családi kórus diadalittasan kiáltott fel. Rendben, de akkor kérdezd meg tőle te, mondta Mrs. Brown. A te ötleted volt, hogy kikérjük a véleményét. Mr. Brown köhécselni kezdett, kicsit félt Mrs. Bird-től, no meg nem is tudhatta, mi lesz a válasz. Már-már azt javasolta, hagyják függőben ezt a dolgot, amikor nyílt az ajtó és megjelent a fent nevezett személy a teával. Megállt egy pillanatra és ránézett a várakozó arcokra. Gondolom azt készülnek közölni velem, hogy megtartják a kis Paddingtont. Ugye lehet, Mrs. Bird? Kérlelte Judy. Nem lesz vele semmi baj. Hümmögött az asszonyság, miközben letette a teát az asztalra. Az majd kiderül. Ki így képzeli ki amúgy? Már a jó viselkedést, úgy értem. Viszont, ha azt veszük, hogy egy kis medve ahhoz képest igen jól neveltnek látszik, akkor nem bánja, ha marad? Kérdezte Mr. Brown. Mrs. Bird már csak a forma kedvéért tétovázott. Nem baj, reméljük nem is lesz baj. Tény, hogy én nem bánom, meg aztán a medvék nekem mindig kedvesek voltak. Jó, hogy most lesz a háznál is egy. Ejha, motyogta Mrs. Brown, nézzünk oda, ki hitte volna? Ahogy Mrs. Bird távozott, Judy megjegyezte. Azt hiszem tetszett neki, hogy Paddington megemelte a kalapját. Jó benyomást tett rá. Mrs. Bird szereti az udvarias embereket.
Kedves gyerekek, ma este Michael Bond, a medve, akit Paddingtonnak hívtak című meséjének 3. részét olvasta fel Pokornilia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az Úr gondoskodik. A megváltó Jézussal kapcsolatos előképről, Ábrahám áldozatáról lesz szó. A Teremtés könyve 22. fejezete alapján Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Miután mindezek megtörténtek, Isten próbára tette Ábrahámot, megszólította őt. Ábrahám, ő azt felelte, itt vagyok. Isten akkor azt mondta neki, vedd egyszülött fiadat Izsákot, akit szeretsz, és menj el a Mória földjére. Áldozd fel ott egészen elégű áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd mutatok neked. Erre Ábrahám kora reggel felkelt, megnyergelte Szamarát, maga mellé vette 2 szolgáját és a fiát Izsákot, s miután fát hasogatott az egészen elégő áldozathoz, elindult arra a helyre, amelyet Isten mondott neki. A 3. napon, amikor felemelte szemét, meglátta azt a helyet a távolban. Azt mondta erre szolgáinak, várjatok itt a Szamárral, én meg a gyermek, elmegyünk amoda, s miután imádkoztunk, visszatérünk hozzátok. Vette tehát az egészen elégő áldozathoz való fát, feltette a fiára, Izsákra, ő pedig a tüzet és a kardot vitte a kezében. Amint így ketten együtt mentek, azt mondta Izsák az apjának, Ábrahámnak: Apám! Ő válaszolt: Mit akarsz, fiam? Íme, mondta a fiú, itt a tűz meg a fa. De hol van az egészen elégű áldozat? Ábrahám azt felelte: Fiam, Isten majd gondoskodik magának egészen elégű áldozatról. Így mentek ketten együtt, míg végül eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mutatott neki. Ábrahám oltárt épített ott, elrendezte rajta a fát, s miután megkötözte a fiát, Izsákot, feltette az oltárra, a farakásra. Aztán Ábrahám kinyújtotta kezét, és megfogta a kardot, hogy feláldozza a fiát. De íme az Úr angyala kiáltotta mennyből, és azt mondta: Ábrahám, Ábrahám! Ő azt felelte: Itt vagyok. Azt mondta erre neki: Ne nyújtsd ki kezed a gyermekre, és ne árts neki semmit. Most már tudom, hogy féled Istent, s a kedvemért egy szülött fiadnak sem kegyelmeztél. Erre Ábrahám felemelte a szemét, s meglátott maga mögött egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Elhozta, és a fia helyett azt áldozta fel egészen elégő áldozatul. Annak a helynek ezért ezt a nevet adta: az Úr gondoskodik. Azért mondják mindmáig: a hegyen majd gondoskodik az Úr. Tizenötödik verstől folytatom. Majd másodszor is megszólította az Úr angyala Ábrahámot a mennyből, és azt mondta: Önmagamra esküszöm, mondja az Úr, hogy mivel ezt megtetted, s a kedvemért egy szülött fiadnak sem kegyelmeztél, megáldalak és megsokasítom ivadékodat, mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövenyét. Utódod birtokolni fogja ellenségeinek kapuit, és a te utódodban nyer áldást a föld minden népe, mivel engedelmeskedtél szavamnak. Erre Ábrahám visszatért szolgáihoz, elindultak, és elmentek együtt Beer-Sebába, Ábrahám ezután Beer-Sebában lakott. Eddig, tehát a 19. verssel bezárólag tartott az idézett szakasz a 22. fejezetből. Ábrahám áldozata és az új szövetségnek erről való tanúskodása, ahogyan hallottuk a zsidókhoz írt levélből, a rómaiakhoz írt levélből, csodálatosan megmutatja azt, hogy milyen az igazán élő remény, milyen az, amikor az igazi szeretet van bennem, hogy Istent mindenek fölött szeretem, és az embertársamat, a fele barátomat, úgy, mint magamat, Istenért. Tehát mindent akkor teszek helyesen és jól, és akkor lesz a lelkemben béke, és akkor lesz a házasságomban, a családomban, a papságomban a rokonságomban, a településemen, a hazámban rend és fejlődési, kibontakozási lehetőségek, ha engedelmeskedem Istennek, ha rendben van az Istennel való kapcsolatom, mert ha az rendben van, akkor az emberekhez is helyesen viszonyulok, és tudom azt, hogy az Isten országát kell építenem egyénileg és közösségben is. Erre is rámutat ez a szent év, hogy személyesen és közösségileg építsük az Isten országát, vagyis szeretetének uralmát, terjesszük a hitet, az emberi szívek, gyökeresztessük meg, és növeljük, erősítsük a hitet az emberi szívekben és az emberi kapcsolatokban, a kapcsolatainkban. De legyen elsősorban kapcsolat az Istennel. És a reménység az nem azt jelenti tehát, ezt most már lássuk világosan, és adjuk át minél több embernek. A keresztény reménység nem azt jelenti, hogy vágyakozunk valamire, de bizonytalanul, céltalanul nem. A reménység lelkünk szilárd és biztos horgonya. Belehorgonyzunk az Istenbe. Miért? Mert megvan a bizonyosság, megvan a bizalom. Ezek nagyon fontos kifejezések, kulcsfogalmak. Bizalom, bizonyosság és az Úr Jézus Krisztusnak értünk adott élete, a megváltása, a feltámadása, mely az örök haza felé vezető zarándok út lehetőségét adja meg mindnyájunk számára. És ebben a vonatkozásban Ábrahám a hit, a remény, a szeretet példája mindnyájunk számára. Ezért is mondhatjuk, hogy egy bizonyos időtől kezdve Istent az embertől, Ábrahámtól, Izsáktól és Jákobtól nem lehet elszakítani. Isten nevébe bekerülnek az emberek nevei. Jézus ezzel igazolja majd a halottak feltámadását. Isten, Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene, nem a halottak istene, hanem az élőké. Szent Lukács evangéliumának 20. fejezet 38. verse. Isten lényegéhez tartozik, hogy ő az emberek istene. Őt nem lehet elszakítani az embertől. Örök szeretettel szereti az embert. Az ő kezéből nem tudunk kiesni. Örök életre teremtett minket. Ez a reménységünk alapja, ez nekünk a reménység zarándokainak a legcsodálatosabb kincsünk, erőnk és kiapadhatatlan forrásunk.
Elhangzott a Lélekszava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió.